Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Nem meglepő, hogy az elmúlt egy-két évben minden arról szólt a Google-nél is, és minden nagy amerikai, és igazából minden nagy tech vállalatnál, hogy mesterséges intelligencia kell, hogy elárassza az emberek eszközeit és az emberek életét, és pontosan ennek köszönhetően egyébként korábban foglalkoztunk is azzal, hogy a Google asszisztens helyét is átvevő Gemini igazából akarva akaratlanul is már egyre több eszközön jelen van, és ezzel együttesen ugye a megszokott kis hangasszisztens pedig szépen háttérbe szorult, mind tudásban, mind pedig az elérhetőség szempontjából. Egy olyan terület volt eddig, ahol nagyon-nagyon tartotta magát a klasszikus megoldás, az AI-tól mentesebbnek szántó megoldás, ez az okos otthonok területe. Ezen változtat most a keresőúriás.
Egészen egyszerűen azért, mert a Gemini vagy Gemini, attól függően, hogy a bolygó melyik oldalán vagyunk, beköltözik a Google Home rendszerekbe is. Ugye a Google Home gyakorlatilag olyan eszközöket tartalmaz, az okos kameráktól, vagy az okos csengőktől kezdve az árakon át, a termosztáték, blablabla, amik valamilyen módon interakcióval lépnek a való világgal, és ide is beköltözik Gemini for Home néven a mesterséges intelligencia algoritmusa a Google-nek. Egyelőre még, hát mondjuk azt, hogy tesztüzem, vagy hát egy ilyen Early Access program keretében azok a felhasználók, akik külön jelentkeznek erre, tehát hogyha bárki bármilyen Google szolgáltatásra annól jelentkezett, lehetett ilyet a public preview keretében, hogy én szeretném kipróbálni mindenki előtt a különböző szolgáltatásokat, nekik is külön kell jelezni, hogyha a Gemini for Home-ot szeretnék megnézni közelebbről, de hogy be fog költözni a Nest termosztátokba, a csengőkbe, stb. És gyakorlatilag az lesz a lényeg, hogy ezzel ezek az eszközök okosabbak lesznek, vagy legalábbis okosabbnak tűnnek, hiszen az AI alapú algoritmusok képesek összefoglalni értesítéseket, komplex mondatokban megfogalmazni dolgokat, sőt bizonyos beállításokat is tudnak értelmezni, amikre eddig mondjuk nem volt lehetőség. Szóban elmondhatjuk, hogy mit szeretnénk értelmezni az AI, és akkor szerint cselekszik utána a hardware. A Gemini for Home először a kamerákra és az ajtócsengőkre érkezik meg, ugye ez már október 1-től elérhető azoknak, akik jelentkeztek külön erre a programra, és egyelőre az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Új-Zélandon és Írországban kapják meg ezeket a jogokat, ezek az eszközök, de természetesen később ez meg fog érkezni mindenhova. Az okos hangszórókra és kijelzős eszközökre az USA-ban még idén megérkezik, mindenki máshoz pedig majd 2026 elején, és ugye itt majd fogunk beszélgetni nem soká a Jony Ive és az OpenAI féle hardware-ről, ezért is érdekes, hogy az okos hangszórók ugye el lettek tolva a Google-nél is, mert nagyon-nagyon sok személyiségi jogi problémát jelentenek ezek a hangszórók, hiszen, és a többi eszköz is gyakorlatilag, hiszen innentől folyamatosan be van kapcsolva, tehát nincs az, hogy fel kell szólítanunk egy OK Google felszólítással ezeket az eszközöket, és elméletileg azok addig ugye nem hallgatóznak, szóval azért itt még lesz gond, plán az Európai Unió szabályozás mellett kell, azt gondolom, a Google-nek erre nagyon odafigyelnie, de biztos, hogy a közeljövőben mi is beszámolunk arról, hogy hogyan sikerültek ezek az első tesztek, mit szólnak a felhasználók, jönnek majd a viccesebbnél viccesebb egymással beszélgető AI asszisztensek, de erről majd akkor mindenképpen beszámolunk, mint hogy arról is, hogy mit gondol a Rivian, az amerikai elektromos autógyártó arról, hogy neki nem kell az almás cég CarPlay megoldása a kocsikba, viszont egyre több AI-jal fogunk találkozni az elektromos autóikban is.
És ha azt mondjuk, hogy a CarPlay, az Apple CarPlay egy hatalmas, kihagyott zicser lenne egy autógyártó részéről, az főleg az Egyesült Államokban igaz, ahol ugye egyébként a Rivian legfőbb piaci területét is találjuk, de ennek ellenére, tehát hogy pontosan ugye ezért egy nagyon nagy felháborodás is övezte ezt sok autóstól, hogy mi az, hogy a legnagyobb mobilgyártók egyikének a saját felületét nem engedélyezi használni az autóiban ez a gyártó, de a Rivian vezérigazgatója R.G. Scaringe egy Decoder névre hallgató podcast sorozat egyik adásában nagyon egyszerűen védte meg ezt az álláspontot, tehát hogy miért nem engednek be külső cégeket, hogy igazából láthatóan tényleg fragmentálódik, most már tényleg újra töredezetté válik, újra nagyon felosztottá és zagyvává válik a kezelő felületek használata a különféle gyártóknál, és éppen ezért ők azt akarták elérni a Rivian részéről, hogy egy egységes Rivian arcolatot képviseljen az ő fedélzeti számítógépük, melyet ők maguk tudnak majd fejleszgetni, ehhez ők tudnak majd hozzáadni újabb és újabb funkciókat, és nyilván szóba került az is, hogy mesterséges intelligenciát akarnak az autókba pakolni, mint szinte mindenki egyébként, csak éppen éppen azt szeretnék elérni, hogy ezek a mesterséges intelligencia szolgáltatások, azok kizárólagosan a Rivian felhasználók adataiból dolgozzanak, arra épüljenek, és nyilvánvalóan emellett persze különféle külső szolgáltatásokat engedélyeznek majd futni, mint például a YouTube integrációt megtaláljuk, mert a Google Maps integrációt, a különféle navigációs rendszerek és zenei szolgáltatások egyaránt elérhetők a Rivian felületeken, de a fő hangsúly azon van, hogy a Rivian AI olyan élményt adjon a felhasználónak, ami benne található a különféle testre szabott szolgáltatások, testre szabott kezelőfelületek használata, tehát mindenki egy Rivian élményt kap majd, az szerint, hogy ő mit használ az autójában, hogyan használja azt és hogyan vezeti az autóját.
Kicsit az látszik nekem, mintha a Rivian arra törekedne, hogy ilyen pici Apple legyen, ami minden esetben biztosítja azt, hogy azt kapják, amit a cég ígér. Tehát nekik voltak nagy mondásaik, amiket aztán az autók teljesítettek, mind hatótávban, mind sebességben, mind gyorsulásban. Egy elég népszerű modellcsaládot dobott szépen piacra a Rivian az elmúlt években, és azt gondolják valahol jogosan, hogy ezt az élményt ne rontsa el valami olyasmi, ami nem illik ebbe az autóba. Tehát nem csak a teljesítmény, és nem csak a kényelem, és a stb., hanem a szoftveres felület is illet kezdjen ahhoz, amit a cég ígért. Éppen ezért inkább ők kitalálnak mindent, és integrálnak mindent külső fejlesztőkkel nyilván, de azok úgy olyan menürendszerrel, olyan kezelőfelülettel fognak megjelenni, amik illenek a Rivianhoz, és ebbe valamiért azt gondolják, hogy az Apple CarPlay nem illik bele. Tehát valószínűleg a jövőben mind az Android felhasználók, mind pedig az iOS felhasználók olyan szolgáltatásokat fognak kapni, és ugyanúgy fogják tudni használni ezeket az autókat, mint hogyha bármilyen más telefonjuk lenne. Nyilvánvalóan a CarPlay az egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb ilyen szolgáltatás, ugye a másik nagy konkurens az Android autó, de azért ott döcögősebb a dolog, hiszen pont attól, hogy fragmentált az Android piac, és ezerféle telefon van, ezerféle szoftverrel és szolgáltatással, ott azért nem mindig annyira kézenfekvő az Android autó alkalmazás használata. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem lesz Apple CarPlay a Rivianokban, helyette lesz majd saját megoldás, és természetesen lesz AI, és ha már AI, és ha már hardware, akkor beszéljünk arról, hogy már többször beszámoltunk arról, és sajnos most se tudunk mást mondani, hogy Jony Ive és az OpenAI csinál valamit. Csinál egy hardvert, amiről még mindig nem tudjuk, hogy mi, azt tudjuk, hogy mi nem. Biztos, hogy nem lesz szemüveg, biztos, hogy nem lesz gyűrű, biztos, hogy nem lesz okosóra, és nem lesz karkötő, de hogy csinál valami olyan eszközt, ami nagyon AI, ami abszolút 100%-os mértékben kihasználja a ChatGPT és az OpenAI összes mesterséges intelligencia funkcióját és megoldását, de nem tudjuk, hogy mi lesz a végtermék, valami nagyon új, nagyon forradalmi, ugye ezt már ezerszer hallottuk. Még akkor, amikor Jony Ive az Apple-nél dolgozott, de hát úgy néz ki, hogy azért, hát finoman szólva is van egy icipici kis vihar a biliben, mert nem úgy mennek a dolgok, ahogy azoknak kellene.
Tény, hogy még mindig nem tudjuk, hogy pontosan milyen eszközről van szó az I.O. névre hallgató kis AI hardware képében. Volt már itt arról szó egyébként, hogy esetlegesen mesterséges intelligenciával feljavított és felszerelt fülhallgatókról beszélgethetünk. Azonban úgy tűnik, abból, amit most így leírásként adtak, hogy miért akarják halasztani az egész projektet még egy picit tovább, hogy nem kifejezetten headsetekről beszélgethetünk, mert hogy kamerákkal is felszerelt eszközről van szó, és az egyik probléma egyébként pont azzal van, hogy nincs megfelelően kidolgozva még az a háttér, hogy hogyan is kellene adatvédelem szempontjából viselkednie a mesterséges intelligencia hardvereknek. Tehát példának okáért az, hogy egy olyan eszköz, ami mikrofonokkal, kamerákkal van felszerelve meg, aktívan folyamatosan működnek, és ebben viselhető eszközről, vagy legalábbis magunknál hordható eszközről van szó, igen-igen limitáltá teszik azt, hogy hogyan lehet ezeket adatvédelmi szempontból is jól használni, úgy, hogy egyúttal azért effektív, hatékony maradjon a mesterséges intelligencia szolgáltatás egy ilyen hardware-ben. Márpedig ugye az egyik legfontosabb funkciója ezeknek az AI eszközöknek az lenne, hogy gyakorlatilag egyfajta digitális hordozható asszisztensként velünk legyenek, és nem csak annyira, mint egy okos telefon, mert ugye azt is láttuk, az elmúlt években nagyon sok AI gyártó, AI hardware gyártó, szimplán mondjuk azt, hogy butított egy okos telefont nekünk, de ha már arra beszélgetünk, ugye, hogy milyen korlátai vannak egy ilyen felhasználásnak, akkor pont a hardveres oldalt is meg kell említenünk, ez is egy nagyon fontos hátáltató tényező jelenleg az Ive-féle hardware bemutatásának, mármint az, hogy nincs elég számítási kapacitás jelen pillanatban a piacon egy-egy ilyen hordozható eszközben, és ez egy nagyon furcsa kijelentés annak ellenére, hogy brutálisan erős hardvereket találunk az okostelefonjainkban, de Ivy-k azt mondják, hogy ezek az eszközök, ezek a hardverek nem elég erősek ahhoz, hogy megfelelő AI élményt nyújtsanak, de arról nem beszélve, hogy ezek az eszközök pedig aztán végképp sokkal több információt dolgoznának fel egyszerre, ha már nem egy kamerás, mikrofonos eszközökkel együttesen, illetve nyilván van egy harmadik ok, mert miért is ne lenne ez egy fontos ok, és itt kezd egy picit bizarabbá válni a történet, mert hogy a harmadik nagy probléma, a mesterséges intelligencia személyisége.
Igen, és ez a két szó együtt eleve furcsa, de kezdjük megszokni, hogy az AI-nak van valamilyen személyisége, vagy hogy kell, hogy legyen személyisége. Ugye erről mi is beszéltünk a múltban, hogy a ChatGPT is arra van trenírozva, hogy mindenképpen boldoggá tegye a gazdit, éppen ezért inkább hazudik és halucinál és téved, mint hogy azt mondja, hogy bocs, papi, ezt nem tudom. És valami hasonló problémája van Johnny Ive-nak is, ugyanis igyekeznek egy segítőkész barátként megformálni ezt a mesterséges intelligenciát, aki viszont nem beszél túl sokat, nem akar a barátunk lenni, nem akar a pszichológusunk lenni, viszont csak hasznos pillanatokban, de akkor szólaljon meg, akkor segítsen nekünk, és akkor tényleg csinálja azt, amit mi szeretnénk. És ugye ez most jelenleg nem feltétlenül van már, mint ez a nem beszélek túl sokat, nem akarok barát és pszichológus lenni sztori, ez most éppen nincs benne a ChatGPT-ben, pont az ellenkezőjét csinálja általában az OpenAI és az összes többi mesterséges intelligencia algoritmus is, úgyhogy ez a harmadik probléma, ami miatt eltolódik a Johnny Ive és az OpenAI féle IO eszköznek a debütálása, de nyilván, ahogy kiderül, hogy mi is ez és egyáltalán bármilyen új fejlemények vannak, és kiderül, hogy mennyire lesz csak kicsit barátságos, de nagyon segítőkész ez a kis eszköz, arról mi is be fogunk számolni, és még mindig száguldunk tovább az AI hype vonaton, ugyanis nagyon érdekes megállapodást kötött az OpenAI és az AMD, ugyanis több milliárd dolláros stratégiai partnerséget jelentettek be, amelynek keretében az AMD Instinct AI GPU-ját biztosítják az OpenAI következő generációs infrastruktúrájához, vagyis most már nem csak NVIDIA hardvereken fognak dolgozni az OpenAI mérnökök.
Igen, a megállapodás egyébként abból a szempontból különleges, hogy az NVIDIA-val már hasonlót kötött az OpenAI, és úgy tűnik, hogy egyre jobban magához láncolja a hardware gyártókat, vagyis inkább azt mondjuk, hogy egymás magukhoz kötik ezek a cégek, és egyfajta ilyen koalíciót alakítanak ki, amely mesterséges intelligencia támogatásához fog majd jelentős lépéseket hozzátenni. Itt például arról van szó, hogy több gigawattnyi teljesítményt fognak az AMD csipek biztosítani, több generációnyi AMD csipről beszélgetünk, biztosítani az OpenAI számára. Tehát lényegében amellett, hogy az Nvidia a világ egyik legdrágább cége, egy világi legtöbbet érő cége, ami pontosan azért lett ennyire magasan pozícionálva, mert a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat ilyen mértékben ki tudta szolgálni az elmúlt években, most egy új szintre lépett, tehát az AMD is mellé csatlakozva, igazából ezzel együttesen olyan erős piaci szereplővé vált, ami mellett mondjuk az Intel és a Qualcomm, akik szintén chipset gyártók, igen-igen komoly mértékben kezdtek aggódni, hiszen amellett, hogy egyébként AI kiszolgáló hardvereket gyárt az AMD, ez azt is jelenti, hogy a jövőben ők fogják a világ egyik legismertebb mesterséges intelligencia szolgáltatásának a kiszolgálásával azt a tapasztalatot megszerezni, hogy hogyan legyenek minden más AI számára kb. Megkerülhetetlenek. Úgyhogy az AMD most nagyon-nagyon-nagyon megerősíti magát a piacon, és ez azt jelenti, hogy egyre kisebb lesz a verseny, akár csak az átlag felhasználóknak szóló hardveres területen is, mert hogy hatalmas előnyt jelenthet majd ez mind az Nvidia, mind az AMD számára, így grafikus kártyák, processzorok terén nagyon-nagyon átalakulhat a piac a jövőben. De ha már AI, akkor ugye, és ennek kapcsán beszéltünk adatbiztonságról is, akkor mindenképpen meg kell említenünk azt a publikációt, ami nemrégiben feltárta, hogy az úgynevezett VPN, tehát privát hálózati szolgáltatások jelentős része, mármint az ingyenes szolgáltatások jelentős része, igazából nem csak, hogy nem elég biztonságos, hanem sok esetben még nagyobb rizikót is jelent, mint az, hogy valaki valamilyen módon akár véletlenül lehallgatja az internet kapcsolatunkat.
Ugye ezek a VPN-ek, vagyis a Virtual Private Network arra vonatkozik, hogy kb. Azt mondhassuk a világnak kifelé online, hogy mi nem abban az országban, nem arról a böngészőből, stb. Vagyunk. Ez nagyon sok esetben hasznos, és rengeteg szolgáltató van, ingyenestől fizetőség, és hát a Z-Labs által idén publikált kutatásból az derül ki, hogy az egy dolog, hogy nagyon-nagyon sok olyan van, ami igazán nem csinál semmit, tehát úgy csinál, mintha történne valami, de semmi nem történik. Rengeteg olyan van, ami akár képernyőfotókat készít az eszközeinkről, turkál egy kicsit a hardverben, uram, bocsá, olyan kapukat nyit ki, amin keresztül bármilyen nagyon durva támadást el lehet indítani a készülékeink ellen. Ugye itt kifejezetten az ingyenes VPN-eket vizsgálták, de közel 800-at, tehát azt gondolom, hogy azért a legnépszerűbbek biztos, hogy benne voltak. Éppen ezért arra int mindenkit az Z-Labs is, hogy ezerszer használja, vagy lehetőleg ne is használja ezeket a szolgáltatásokat, ugyanis szemben a pár dolláros fizetős verziókkal, ugye ott is vannak különböző előfizetési modulok, ezek tényleg olyan biztonsági kockázatot is rejthetnek, ami sokkal, de sokkal nagyobb baj, mint hogy egész egyszerűen csak annyi történik, hogy ja, mégsem tudtuk elfedni, hogy honnan netezünk, úgyhogy mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy jól nézzen körül, és ha ilyen szolgáltatásra van szüksége, akkor inkább ésszel fizessen elő egy hónapra, egy hétre, amennyit enged a szolgáltatás, és vegye meg azt, ami után, hogyha baj van, akkor legalább van kinél reklamálni.